Következő műsorunkban a Salom Katolikus Közösség két tagjával, Barta Johannával és Jankowski Dórival Monori Vince beszélget a húsvét öröméről.
Köszöntöm a Mári Rádió hallgatóit. Húsvét hétfő apropóján beszélgetünk a Salom Közösség két tagjával arról, hogy ők hogyan ünneplik, hogyan szokták ünnepelni húsvétot, hogy hogyan készülnek erre, és hogyan élik meg, hogyan adják tovább Krisztus feltámadásának az örömhírét. És két közösségi taggal fog beszélgetni, Barta Johannával és Jankowski Dórival. Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy mikor jött létre a Salom Közösség?
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót. A Katolikus Salom Közösség 1982-ben jött létre hivatalosan, Brazíliában, Fortalezában. Ezt 1980-ban rendezett eukarisztikus kongresszus előzte meg, amikor II. János Pál pápa Brazíliába látogatott, Fortalezába, és az ottani püspök felkért két fiatalt az egyházmegyéből, hogy adjanak valamilyen ajándékot a pápának, és az egyik fiatal, az a mi alapítónk volt, Moisés Azevedo, akkoriban volt 20 éves, ha jól emlékszem, és mikor imádkozott, hogy milyen ajándékot tudna adni a pápának, akkor a Szentlélek arra inspirálta őt, hogy egy levélben felajánlja az egész életét az egyházért, a fiatalok evangelizációért, és ő azt mondja, hogy abban a pillanatban ő megértette, hogy az az ő hivatása, hogy elveszítse az életét azért, hogy másokét megmentse. Ezt egy levélben szépen megfogalmazta, és egy mise keretében a felajánlásnál, ugye a misének a felajánlás részében az offertóriumnál átadta ezt a levelet a pápának, és két évre rá megszületett maga a Katolikus Salom Közösség.
Igen, én is köszöntöm a hallgatókat. Tulajdonképpen az egész közösség ott a kezdetekkor egy baráti társaságból indult ki, akik ezen gondolkodtak, hogy milyen módon érhetnék el a fiatalokat, akik teljesen elvesztek, úgymond a világban. És brazilok fiatalok révén mi más jutott eszükbe, mint az evés. Egy snackbárnak a kialakítása, úgyhogy összegyűjtötték mindenüket, amiük volt, és itt indult el. Tulajdonképpen először bibliai nevű szendvicseket árultak, és ez elindított egyfajta beszélgetést a betérő fiatalok és az eladók között. Később ez teljesen felfejlődött, már könyvesboltjuk volt, és ma már több mint 30 országban missziójuk van.
Mit is jelent ez a misszió a világ különböző pontján a gyakorlatban?
Tulajdonképpen ott nyit a közösségünk missziót, ahova az adott országnak a püspöke meghívja a közösségünket. Teljesen számítunk a katolikus egyháznak ilyen szempontból a segítségére is, hiszen tulajdonképpen az isteni gondviselésből élünk, nekünk, hogy mondjam, szükségünk van erre a háttérre, erre a segítségre, és ide megérkeznek az életközösségnek a misszionáriusai, vagy akár a szövetségközösség misszionáriusai megérkezhetnek, és kialakítanak először egy közösségi házat, aztán később esetleg egy hasonló tematikájú snackbart, kávézót, centrumot nyitnak, ahol elindulhat a missziós tevékenység.
Milyen formái vannak a salomhivatásnak?
Hát ahogy a Dóri említette az előbb, ugye létezik életközösség és létezik szövetségközösség. Mi a közösségben mindannyian laikusok vagyunk, tehát nem egy szerzetes közösségről van szó. A közösségen belül vannak papjaink. Ez az Istennek szentelt életintézménye. Tehát maga a közösség két részre bontható igazából, ugyanabban a karizmában, de két életformában különülünk el. Tehát létezik az életközösség, én ennek vagyok a tagja. Ez egy teljesebb, radikálisabb elköteleződés olyan szempontból, hogy az életközösség tagjai a belépésükkel a közösségbe, ők vállalják azt, hogy mindenről lemondanak, minden magántulajdonról, és vállalják azt, hogy teljesen a missziónak szentelik az életüket. Ez azt jelenti, hogy bármikor, bármelyik egyházmegyében szükség van misszionáriusokra, akkor a közösség vezetőségének megvan minden szabadsága arra, hogy bármelyik misszionáriust áthelyezze, teljesen függetlenül a körülményektől, az időszaktól, bármikor. És mi az életközösség tagjai? Lemondunk arról, hogy legyen egy civil munkánk, nincsen saját fizetésünk, tehát a munkánk az teljesen a misszióért zajlik. mindent az evangelizációs központban, a fiatalok körében végzett tevékenységünkre teszünk föl, az egész életünket erre szenteljük.
A szövetség közösség tagja arra van meghívva, hogy a Salom lelkületét élje, ugyanolyan, nem tudom, radikálisan, mint az életközösség, tehát napi 2 óra imádság, mindennapi misére járás, havi szentgyónás, rózsafűzér, és minden egyéb lelkiségi sajátosság, evangelizáció, de mindezt a teljesen hétköznapi élet mellett éli, tehát a munkája mellett, a családi élete mellett. Arra még nem esett szó teljesen, hogy vannak a közösségben, akik a mennyekországáért vállalt cölibátusra hivatottak, de ugyanúgy megtalálhatóak a családosok, illetve a papok is ugye a közösségben.
Ugye a mai beszélgetésünk témáját Húsvét hétfő adja. Ehhez bevezetésnek az lenne a kérdésem, hogy személyesen, illetve a közössége hogyan készültök Nagyböjtben Húsvétra?
A közösség tanított meg arra, hogy mit jelent pontosan a Nagyböjt. Tehát az, hogy minden egyes évben megállni és befelé nézni, és látni azt, hogy mi az, ami még eltávolít engem attól, hogy teljesen szeressem az Isten, teljes szívvel szeressem Istent, mi az, ami még eltávolít attól, hogy Isten képére formálódjak egyre jobban, és megállni, kérni Isten segítségét, engedni, hogy a Szentlélek vezessen abban, hogy ezt fölismerjem, és valahogy megpróbálni apró lépéseket tenni Isten felé, és Istennek egy új igent adni, egy mélyebb igent adni minden évben.
Emlékszem, hogy amikor először elkezdtem járni egy salomos imacsoportba, akkor a Szentlélek így sugallta nekem, hogy próbáljak csak legalább, nem tudom, 2-3-szor az egész Nagyböjt alatt hétköznap elmenni szentmisére. Akkor ez nekem egyáltalán nem volt bevett szokásom, és amikor elmentem, akkor azt tapasztaltam, hogy az a szürke hétköznap egy ünnepé változott, ugyanis megértettem, hogy azt a szeretetet, amit én vasárnaponként megtapasztalok a szentmisében, azt igazából minden nap megtapasztalhatom. És ez tulajdonképpen teljesen átformálta az egész életemet. A nagy héten pedig szokásunk, hogy összegyűlünk egy plébánián is tartunk, akár nyitottan is, szóval minden érdeklődő számára egy-egy tanítást az adott témával kapcsolatban, az adott napnak a misztériumával kapcsolatban, és egy közös imádságot.
Hogyan zajlik egy közösségi alkalom?
Minden héten, hétfőn és pénteken összegyűlünk, hogy együtt imádkozzunk. Ez úgy szokott kinézni, hogy heti egyszer van mindig egy tanítás, egy képzés. Főleg most így Nagyböjtben valamilyen olyan témáról beszélgetünk, olyan témáról hallunk tanítást, elmélyedünk, ami a húsvéthoz kapcsolódik, a megtéréshez kapcsolódik, a Nagyböjthöz kapcsolódik. Próbálunk nagyon bekapcsolódni az egyház életébe, hogy ne szeparálódjunk el az egyháztól. Meghallgatunk egy tanítást, utána arról beszélgetünk, mindig van egy megosztás, illetve mindig van egy közös ima. Péntekenként össze szoktunk gyűlni, nálunk van egy kápolna, a közösségi háznak a kápolnája, és ott szentségimádást tartunk. Ez egy spontán vezetett szentségimádás, dicsőítés, közbenjárás általában így szokott kinézni, nyitottan a Szentléleknek a vezetésére, karizmák használatával.
Jézus feltámadását manapság annyira természetesnek vesszük, hogy a kereszténység legfőbb jelképével, a feszülettel nagyon-nagyon sok helyen találkozhatunk, és hozzászoktunk a látványához. Hogyan segít a közösség átélni a kereszténység legnagyobb ünnepét, a kereszténység lényegét?
Kicsi korom óta láttam feszületeket, és tudom, hogy mit jelent a kereszténység, de addig ez nekem semmit nem jelentett, amíg meg nem tapasztaltam a saját életemben azt, hogy Isten képes talpra állítani bárkit, és bármilyen bukás és nehézség, teljesen mindegy, hogy mi az, amit az ember átért, mert Isten hatalmasabb, mint bármilyen bűn, vagy bármilyen seb, amit hordozunk. Erre született a közösség, hogy ezt a tapasztalatot át tudja adni a fiataloknak, az embereknek, hogy mindenki megtapasztalja, amit egyszer mi is megtapasztaltunk, és ami arra késztet minket, hogy igent mondjunk az ő hívására.
Sokat hallottam ezt a testvéreimtől, hogy az én életemben melyik nap lépett be a feltámadt Krisztus, és megváltoztatta. Ezt nagyon sokszor összekötjük egy ilyen Szentlélek szemináriummal, különösen a lélekáradásnak a pillanatával, és igen, én is így gondolom, hogy talán ez az, ami hiányzik a Jézussal való mély barátság. Ez a közösségünknek az egyik alapköve, úgymond, mert ennélkül saját magunkra hagyatkoznánk, vagy nem is tudom, a saját erőnkre. Úgyhogy, ami minket illet, igyekszünk sokszor imádkozni, ahogy mondta Johanna, a János evangéliumának a 20. fejezetével, a 19. verstől, hogy a feltámadt Jézus belépett a zárt ajtókon, ahol ott voltak a tanítványok félve és szomorúan. Szóval, hogyha minden nap csak ezzel imádkozok, akkor az minden nap egy új feltámadás igazából.
Hogyan ünnepel ilyenkor, húsvétkor a közösség?
Mi mindig elmegyünk a bazilikába, a húsvéti vigíliára. Ott megünnepeljük, ugye, Esztergom Budapesti Egyházmegyével együtt, Erdő Péter bíborossal együtt, ugye azt a szentmisét, és utána mindig van egy olyan pillanat, amikor összegyűlünk az életközösség és a szövetségközösség, és együtt imádkozunk, egy hatalmas dicsőítés van olyankor, tehát, hogy tényleg egy nagyon személyes tapasztalat és egy kitörő öröm az, hogy együtt lehetünk a feltámadt Krisztus jelenlétében, tehát ő, aki hívott minket, aki kiválasztott minket, és aki jó életet adott nekünk, és ennek a megtapasztalása az, hogy az a nap, amikor Krisztus feltámadt, és akkor mi is visszaemlékezünk arra, hogy minket honnan hozott ki Isten, hogy minket miből támasztott fel Isten, hogy Krisztus feltámadásának ereje hogyan újította és újítja meg folyamatosan a mi életünket, tehát hogy igazából így ünnepeljük a húsvétot. Persze jó, megvannak a hagyományos dolgok is, tehát finom ebéd, meg finom vacsora, meg mit tudom én, de ez a lényege az egésznek, hogy a feltámadt Krisztusnak a jelenlétében lenni, és engedni, hogy ő megújítsa bennünk ezt az örömet, amit csak a feltámadás tud adni.
Voltatok külföldi misszióban? Ha ott töltöttetek húsvétot, akkor az hogy zajlik?
Igazából az egész közösség a lehetőségeihez mérten próbál ugyanazokhoz a hagyományokhoz kapcsolódni, tehát akár Fortalezában, akár Olaszország közelebb van, ők is elmennek, és a legmagasabb egyházi személlyel próbálnak együtt ünnepelni ilyenkor. Én személy szerint éltem Németországban, a pandémia idején, úgyhogy hát ott sajnos online vettünk részt ezen az ünnepen, illetve Brazíliában is éltem, Terezinában, Fortalezában és São Paulo-ban, de csak Fortalezában és São Paulo-ban ünnepeltem a húsvétot, és igen, hasonló volt. Hát tényleg az az ünnepek ünnepe, tehát nagyon különleges. Mi ugye egy dicsőítő, karizmatikus közösség vagyunk, úgyhogy számunkra az, hogy szép a közösségünk által komponált zene, ami átimádkozott, taps, szép ruha, tehát megadjuk a módját igazából. Szerintem ez nagyon fontos. Én például a braziloktól sokat tanultam, hogyan kell ünnepelni.
Én 5 évet éltem Brazíliában, ott született maga a közösség, tehát sokkal ismertebb, sokkal elfogadottabb, az emberek jobban érdeklődnek iránta, mert hogy ugye híres. Itt Magyarországon még mi egy kis közösségnek számítunk, ugye minden kultúra más, tehát szerintem a brazilok sokkal nyitottabbak minden olyanra, ami spirituális, ennek az az előnye, hogy könnyen meg lehet szólítani embereket, az viszont a hátrány, hogy nem csak arra nyitottak az emberek, ami mondjuk katolicizmus, vagy akár egy keresztény valami, hanem minden másra is, ami spirituális, tehát hogy könnyen belefolynak olyan dolgokba is, amiben mondjuk nem kellene, mert spiritista dolgok, vagy akár sátán is a gyökerekkel rendelkező vallások, nem is tudom, hogy mondja, amik ugye nyilván nagyon jelen vannak még mindig Brazíliában. Annyira nyitottak ezekre a spirituális dolgokra, hogy igazából mindenből egy kicsit, és összegyúrják ezeket maguknak. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy ott ugye nyitottabbak arra is, hogy megismerjék a közösséget, el lehet hívni őket, eljönnek. Itt Magyarországon én azt veszem észre, hogy azért az emberek kevésbé nyitottak magukra a spirituális dolgokra, kevésbé nyitottak az egyházra, a katolikus egyházra meg aztán még kevésbé nyitottak, tehát hogy itt azért nehezen megszólítani, viszont ennek az az előnye, hogy amikor még valakit megszólítunk, és hogyha valaki egyszer megtapasztal, akkor nem az, hogy egyszer jön, egyszer nem jön, hanem akkor megmarad, tehát akkor azt úgy mélyre viszi.
Van olyan emlékezetes húsvétotok, amikor ilyen nagyon magával ragadó örömöt éreztetek?
Brazíliában éltem, elmentünk húsvétkor az ottani bazilikába, az ottani katedrálisba, és ott ünnepeltük a húsvétot, és számomra egy nagyon mély tapasztalat volt, hogy nagyon-nagyon sokan ott voltunk közösségi szinten, tehát hogy rengetegen megszemlálni nem lehetett. És ott volt az alapítónk velünk együtt, és látni azt, hogy egy közösségként, egy családként abban a pillanatban éljük azt, amire meg vagyunk hívva, a feltámadásnak az örömét, és számomra ez egy csodálatos tapasztalat volt.
Nekem igazából a tavalyi húsvét az nagyon gyönyörű volt. Ott voltunk szerintem 4 vagy 5 órán keresztül a templomba, de nem tudom, nem tűnt annyinak, szóval még bőven maradtam volna ott, és egyszerűen annyira magával ragadott, és csak azt éreztem, hogy tényleg Jézus győzött az életemben, győzött az egész világ felett, úgyhogy az nagyon különleges volt.
Missziótokban fiatalokkal foglalkoztak. Hogyan adjátok nekik tovább az örömhírt?
A fiatalok evangelizációja az szerintem mindig is egy nagy kihívás, és egyre jobban, tehát hogy igazából szerintem, ahogy az évtizedek telnek, annál nehezebb ugye megszólítani a fiatalokat. Ők tényleg azt akarják látni, hogy élem-e azt, amit mondok. Tehát, hogy ők nem a szavaimat akarják, hanem az, hogy lássák azt, hogy van valami mögötte, valami plusz. Mert ez az, ami vonz egy fiatalt. Akkor nem csökken ez a vonzalom, vagy ez a lelkesedés, hogyha látja azt, hogy nem csak kifelé mutatok valamit, tehát hogy szívből jön az, amit mondok. Nekem ugyanez volt a tapasztalatom, amikor 14 éves voltam. Engem az vonzott, hogy láttam azt, hogy vannak olyan fiatalok, akik velem egyidősek, de nekik van valami, ami nekem nincs. Látszott bennük a szemükben, a mosolyukban, nem tudom, a viselkedésükben. Volt valami, ami nekem nem volt, és nagyon akartam, és nem tudtam, hogy mi az. És amikor kérdeztem és beszélgettem velük, akkor mindannyian ugyanazt mondták, hogy Isten megérintett, stb. És igazából ez az, ami kell egy fiatalnak, tehát a szentség nagyon vonzó. Tehát, hogy egy fiatal látja azt, hogy egy másik fiatal arra teszi föl az életét, hogy szent legyen, és szent akar lenni, és ő ezt komolyan veszi, az, hogy teljes szívéből szeretni Isten, annál vonzóbb szerintem nincsen. Tehát a radikalitás az mindig vonzó. És ahhoz, hogy egy fiatal ezt meg tudja látni bennünk, ahhoz az kell, hogy kapcsolódjunk. Tehát, hogy nem az, hogy kiálljunk és egy tanítást tartsunk nekik, hanem az, hogy a barátaik legyünk, hogy közelről lássák azt, hogy mi mit élünk. Heti rendszerességgel tartunk nekik összejöveteleket, ezt ima csoportnak nevezzük. Egyébként ma is lesz nálunk este, Dóri is jön. Ez azt jelenti, hogy összegyűlünk a mi evangelizációs központunkban, ez a kávézónk, és együtt imádkozunk, utána tartunk egy tanítást nekik, amiről utána tudnak beszélgetni, és utána mindig van egy kis agapé, hoznak valami nasit, és ott maradunk, és beszélgetünk. Tehát, hogy azt akarjuk, hogy nekik legyen egy olyan helyük, ahova tudnak menni, és ahova tartoznak, és ahol találkozhatnak Istennel, és olyan emberekkel, akik Isten tudják közvetíteni számukra.
A közösségünk mindig igyekszik alternatívákat nyújtani a világ dolgaira. Például, ez most nem Budapesten van, de Brazíliában több helyen szervezünk Halleluja Fesztivált, ami Latin Amerika legnagyobb dicsőítő fesztiválja.
Keresztény könnyűzenei
fesztiválja. És ez sokszor, akár püspök kérésére, akár a helyzetnek megfelelően, de sokszor például a Pride felvonulás ideje alatt tartjuk, vagy bármilyen más ilyen világi koncert, vagy fesztivál ideje alatt. Most volt például Brazíliában ugye a karneváloknak az ideje, ilyenkor külön egy lelki gyakorlatot szervezünk az emberek számára, és itt is ugyanúgy jól érezzük magunkat. A közösségünknek a társ alapítója sokszor mondja ezt, hogy visszafoglalni a világnak a dolgait Isten számára tenyérről tenyérre, szóval, hogy ilyen apró felületenként mindent visszafoglalni. Igazából ez a célunk. És tulajdonképpen azzal, hogy bármit is teszünk, azt mind Istennek ajánljuk, és Isten nagyobb dicsőségére tesszük, ezáltal visszahódítjuk ezeket a területeket. Úgyhogy hát igen, próbálunk mindent ebben a lelkületben megélni. Bármit is csinálunk, akár takarítjuk a kávézunkat, akár elmegyünk kirándulni. Ez a lényeg.
Itt a beszélgetésünk végéhez közeledve az lenne a kérdésem, hogy hogyan marad meg bennünk, illetve a közösségben hogyan marad meg Krisztus feltámadásának az örömhíre.
Hát az imádság által. Tehát nem véletlen, hogy 2 óra napi ima elő van írva a szabályzatunkban. Nyilván nem azt mondom, hogy mindenki imádkozzon napi 2 órát, mármint közösségen kívül, de hát lehetetlen megmaradni Istenben, hogyha nem döntök minden nap amellett, hogy együtt vagyok Istennel. Tehát, hogy ez egy mindennapos döntés kell, hogy legyen, és egy mindennapos tapasztalat igazából, hogy az előtt vagyok, aki megteremtett engem. Tehát, hogy engedem, hogy Isten lásson, és engedem, hogy Isten megérintsen, és hogy megújítsa azt, amit meg kell újítani, Isten jelenlétében lenni. Tehát, hogy mindennapi imával is nehéz az, hogy megmaradjon ez az öröm, megmaradjon Istennek a tüze. Nehéz, de nem lehetetlen.
Az Istennel való barátság, illetve amit kiemelnék, az a dicsőítés. Bármilyen szituációban vagyunk, a szánk és a szívünk ne hagyja abba Istennek a dicsőítését. Ezt tanuljuk szerintem mindig. Add, Uram, hogy a te dicsőítésed soha meg ne szűnjön a szánkról és a mi szívünkről.
Elhangzott műsorunkban a Salom közösség 2 tagjával, Barta Johannával és Jankowski Dórival Monori Vince beszélgetett a húsvét öröméről.